Negyedik tanulmány. Címe: A Szentlélek személye. Szombat délutáni rész.
A vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam néktek.
János evangélium a 14. fejezet, 26. verse. Újonnan revidéált Károli fordítás.
Mivel a szent lelket időnként személytelen kifejezésekkel illeti a Biblia, mint például szél vagy tűz, egyesek arra következtetnek, hogy ő nem személy, hanem egyfajta isteni erő. Nézetük szerint a szent lélek inkább az elektromos áramhoz hasonlít, ami megelevenít, és nem létező személy. A kérdés azonban nem az, hogy tudunk-e olyan szakaszokat előhozni, amelyek a szent lélek személytelenebb működéséről vagy befolyásáról szólnak. Az a kérdés, hogy van-e a Szentírásban számos olyan szakasz, amelyek határozottan állítják, ő egy személy. Vannak ilyen igeversek, és ezeket figyelembe kell vennünk, hogy teljesebb képet kapjunk arról is, ki is valójában a Szentlélek. Ezen a héten a Szentlélek személyét fogjuk tanulmányozni úgy, ahogyan a Szentírás bemutatja. Ez az igazság segít jobban megérteni, hogy milyen szerepe van Isten lelkének az életünkben. Segít mélyebb értelmet nyerni arról, hogy lelki életünk szempontjából mennyire fontos hinni a Szentlélek különálló személyében. Csak akkor tudunk majd az őt megillető szeretettel, tisztelettel, bizalommal és odaadással viszonyulni hozzá, ha helyesen gondolkodunk felőle.
Vasárnapi rész. Címe: Jézus meghatározása a Szentlélekről.
János evangélium a 14. fejezet 17. verse.
Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad.
János evangélium a 14. fejezet 26. verse.
Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.
János evangélium a 15. fejezet 26. és 27. verse.
Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak lelke, aki az Atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok.
János evangélium a 16. fejezet 13. és 14. verse.
De amikor eljő amaz, az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
Milyen személyes jellemzőket említ Jézus a Szentlélekre vonatkozóan ezekben a szakaszokban? Mit jelent számunkra az, hogy Jézus nagyon is személyes tulajdonságokat tulajdonít a Szentléleknek ezekben a szakaszokban? Mi a jelentősége számunkra annak, hogy Jézus vigasztalónak, pártfogónak nevezi a Szent Lelket?
Jézus szavai szerint a Szent Lélek vezet, beszél, hall, kijelent, megdicsőít. A Szent Lélek tanít és emlékeztet, bennünk lakik, bizonyságot tesz és meggyőz. Mindez együtt inkább egy szuverén személyiség tetteire jellemző, mint egy személytelen erő befolyására.
János evangélium a 14. fejezet 16-tól a 18. versig.
És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok.
Hogyan teljesedik Jézus ígérete? Milyen értelemben mondhatjuk, hogy Jézus tanítványai sosem maradnak magukra?
Jézus gondot visel követőire, nem hagyja árván tanítványait. Megígérte, hogy elküldi a Szent Lelket. Jézus is konkrétan kijelenti, hogy másik pártfogót vagy vigasztalót fog küldeni. Fontos, hogy milyen szavakat használ itt. Azt ígéri, hogy másik pártfogót küld. Ez a szó nem másfélét jelent. Az itt szereplő görög kifejezés az allos, ami az új testamentumi görögben arra utal, hogy Krisztus olyan vigasztalót küld, aki ugyan egy másik személy, de jellemében vele megegyezik, és minden szempontból hasonlít hozzá. Más szóval Jézus olyas valakit ígér, aki olyan, mint ő, aki átveszi az ő helyét, az ő munkáját fogja folytatni bennünk, és aki az ő képviselője lesz. A Szentlélek munkája pártfogó, vigasztaló munka. A Biblia itt a paraklétosz görög szót használja annak a személynek bemutatására, akit hívhatunk, hogy segítséget nyújtson, felkaroljon, támogasson. Jézus valóságos személy, ugyanúgy a Szentlélek is valóságos személy. Ezt a gondolatot erősíti az is, hogy az írás személyes tulajdonságokkal ruházza fel a Szentlélket. Lásd János evangélium 14. rész 26. verse.
Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket megmondottam néktek.
15. fejezet 26. verse.
Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak lelke, aki az Atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot.
Apostolok cselekedete 15. fejezet 28. verse.
Mert tetszik a Szentléleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék tire átok ezeken a szükséges dolgokon kívül.
A Római Levél 8. rész 26. verse.
Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
A Korintusi első levél 12. rész 11. verse.
De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.
A Timóteusi első levél 4. rész 1. verse.
A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
Miért vigasztal jobban az a tudat, hogy a Szentlélek valóságos személy, mintha csupán személytelen erő volna?
Hétfői rész. Címe: A Szentlélek személyének szempontjai. Első rész.
Miközben olvassuk az alábbi igeverseket, tegyük fel magunknak a kérdést. Úgy hangzik-e ez, mintha egy személytelen erőről szólna, vagy inkább egy isteni személyről? Róma beliekhez írott levél 8. fejezet 14-től a 16. versig.
Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által ezt kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
Róma beliekhez írott levél 8. fejezet 27. verse.
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
Róma beliekhez írott levél 15. fejezet 30. verse.
Kérlek pedig titeket, Atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt.
Korintus beliekhez írott első levél, 2. fejezet, 10. verse.
Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
Apostolok cselekedetei 8. fejezet 29. verse.
Mondta pedig a lélek Filipnek: járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez.
Apostolok cselekedetei 10. fejezet 19. és 20. verse.
És amíg Péter a látás felől gondolkodék, mondané ki a lélek: ímé, három férfiú keres téged. Nosza, kelj fel, és eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ővelük, mert én küldöttem őket.
Apostolok cselekedetei 28. fejezet 25. verse.
Mivel pedig nem egyezének meg egymással, eloszlának, miután Pál ez egy szót mondá. Jól szólott a Szentlélek Ézsaiás próféta által a mi atyáinknak, ezt mondván.
Képes egy személytelen erő közben járni értünk? Tud egy személytelen lélek vagy erő feltárni dolgokat Istenről? Beszélhet egy személytelen befolyás? Az idézett bibliai kijelentések inkább amellett tanúskodnak, hogy a Szentlélek valóságos személy, nem pedig személytelen erő.
Az alábbi igeversek olvasása után próbáljuk megfogalmazni, milyen tulajdonságokkal ruházzák fel ezek a szakaszok a Szent Lelket. Apostolok cselekedetei 5. fejezet 3. verse.
Mondta pedig Péter, Anániás, miért foglalt el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félretégy?
Apostolok cselekedetei 5. fejezet 9. verse.
Péter pedig mondanéki, miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Ímé a küszöbön vannak azoknak lábai, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged.
Róma beliekhez írott levél 15. fejezet 30. verse.
Kérlek pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt.
Korintus beliekhez írott első levél 12. fejezet 11. verse.
De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.
Efézus beliekhez írott levél 4. fejezet 30. verse.
És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.
A személyiséget meghatározó jellemzők közé sorolhatjuk az én tudatot, az érzésvilágot és az akaratot. Csak egy önálló személyiséggel rendelkező lényt lehet megszomorítani, csak önálló személyiséget lehet becsapni, hazudni neki. Csak egy önálló személyiség képes arra, hogy a saját akarata szerint döntsön és cselekedjen. Ez az egyik leglényegesebb tulajdonság bármely személy esetében. Mindezek felett csak egy önálló személyiséggel rendelkező lény képes szeretni. Az igazi szeretet nem fejezhető ki elvont, személytelen módon. A szeretet nagyon személyes, bensőséges érintéssel jár. A személlyel kapcsolatos megállapítások jelzik, hogy a Szentlélek éntudattal, önálló, szabad akarattal rendelkező személy, aki képes a szeretetre. Nem valami rejtélyes befolyás vagy személytelen erő. A Szentlélek személyes Isten. Idézet, a Szentlélek önálló személyiséggel rendelkezik, máskülönben nem tudna bizonyságot tenni lelkünknek és a lelkünkkel együtt, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Isteni személynek is kell lennie, máskülönben nem kutathatná ki azokat a titkokat, amelyek Istennél vannak elrejtve. Eddig az idézet Ellen White, Evangelism 617. oldaláról.
Miként befolyásolja a Szentlélekkel való kapcsolatunkat a bibliai látásmód, mely szerint önálló személyiség jegyei vannak? Mi lenne másképp, ha csak személytelen erő lenne, nem pedig Isten?
Keddi rész. Címe: A Szentlélek személyének szempontjai. Második rész.
A Szentlélek megértése közben kihívást jelent az, hogy az Atya Istent el tudjuk képzelni valamilyen megfogható módon. Jézusról is sokunkban él egy meghatározott kép, mert az evangéliumok írnak róla. Felvette az emberi természetet, emberi alakban jelent meg. A Szentléleket azonban egészen másképpen mutatja be az írás. Megfoghatatlannak tűnik, és sokkal nehezebb elképzelni, mint az Atyát és a Fiút. Innen ered az a következtetés, miszerint a Szentlélek csak személytelen erő volna. Ám ahogy az eddigiekben láttuk, ez a gondolat nem állja meg a helyét a Szentlélek természetével kapcsolatban. Tény, hogy sok olyan kijelentés van a Bibliában, ami egyszerűen értelmetlen lenne, ha a Szentlélek csak személytelen erő vagy isteni hatalom lenne.
Tanulmányozzuk az alábbi szakaszokat, és figyeljük meg, értelmezhetők-e, ha a Szentlélek neve helyett személytelen erőt mondanánk. Miért jelenthetjük ki, hogy ezeknek az igeverseknek csak akkor van értelme, ha a Szentlélek valóságos személy? Róma beliekhez írott levél 15. fejezet 13. verse.
A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.
Korintus beliekhez írott első levél 2. fejezet 4. verse.
És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában.
Idézet, mert tetszett a Szentléleknek és nekünk, olvassuk az apostolok cselekedete 15. rész 28. versében. Ez a kijelentés abszurdnak tűnne, ha a Szentlélek csak egy erő vagy személytelen befolyás lenne. Az idézett tagmondat inkább egy személyes lényre utal, amint az atya és a fiú is önálló személyek. Továbbá, hogyan mondhatjuk, hogy a hívők, az atya, a fiú és a Szentlélek nevében keresztelkednek meg, ha az első két említett név két személyt akar, a harmadik viszont nem? Ennek nem lenne sok értelme. Inkább azt mondhatjuk, hogy mindhárom említett személy része egy azon névnek, amiben megkeresztelkedünk. Tehát a Szentlélket ez a szakasz úgy mutatja be, mint aki egy szinten van az Atya Istennel és a Fiú Istennel. Ellen White szemléletesen fogalmaz, idézett, három élő személy van a mennyei hármasságban, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Eddig az idézet Ellen White Evangelism 615. oldaláról. White világosan magyarázza azt is, hogy a Szentlélek valóságos személy.
Szerdai rész. Címe: az igazság lelke.
Mit jelent az igazság ezekben a szakaszokban? János evangéliuma 14. fejezet 6. verse.
Mondanék ki Jézus: én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam.
János evangéliuma 17. fejezet 17. verse.
Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság.
János evangéliumában az igazság szó kulcs kifejezés. Az igazság fogalmát a mi korunkban nagyon elvont és elméleti síkon értelmezik. A nyugati világban ezt az értelmezést a görög filozófia alakította. A Bibliában azonban, különösen pedig János evangéliumában az igazság fogalma inkább személyes, konkrét jelentést hordoz. Maga Jézus az igazság. Isten írott igéje igaz. De Isten az igazságát legfőképpen Jézus Krisztus személyében nyilatkoztatta ki. Az igazi Istenismeretet Jézusban kapjuk, akiről a Szentírás szól, mert Isten rajta keresztül nyilatkoztatta ki önmagát.
János evangéliuma 15. fejezet 26. verse.
Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot.
János evangéliuma 16. fejezet 13. verse.
De mikor eljön amaz, az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
Milyen feladata van a Szentléleknek, mint az igazság lelkének?
János evangéliuma 16. rész 13. versében azt olvassuk, hogy az igazság lelke minden igazságra elvezet. Úgy teszi ezt, hogy Jézus Krisztusra mutat, és emlékeztet arra, amit a megváltó mondott és tett értünk. Nagyon is személyes az igazság, amire a Szentlélek elvezet. Jézust emeli magasra előttünk, és élő, hűséges kapcsolatba von vele. A samáriai asszonnyal beszélgetve Jézus elmondta, hogy Istent lélekben és igazságban kell imádni. Amikor a Szentlélek vezetését kérjük, ő Jézushoz vezet, aki maga az út, az igazság és az élet. Az igazság fogalma a Bibliában nem elfont tétel vagy elmélet, miként azt gyakran a filozófia tálalja. Az igazság mély, személyes és hűséges kapcsolata teremtőnkkel és üdvözítőnkkel, akit minden igazság istenének nevez a Biblia. Így tehát a Szent Lelket is méltán nevezi az íge az igazság lelkének, akit az Atya küld, és ezzel nem csak személyes lényét, de isteni voltát is bizonyítja.
Hajlamosak vagyunk tételek formájában gondolni az igazságra. Példa erre a ponus fonens, logikai fogalom. Két állítás feltételes összekapcsolódásának következtetése arra, hogyha az egyik igaz, a másik is szükségszerűen igaz és fordítva. Kétségtelenül sok mindent így következtetünk ki, amit igazságnak fogadunk el. Akkor vajon hogyan foghatjuk fel azt, hogy az igazság egy személy? Gondolkodjunk a válaszon, és szombaton beszélgessünk erről a csoportban.
Csütörtöki rész. Címe: Mit számít mindez?
Nagyon fontos, igen jelentős gyakorlati következményei vannak annak, hogy a Szentlélek valóságos személy. Idézet: amennyiben isteni személy, mi pedig csak személytelen erőként gondolunk rá, akkor megfosztunk egy isteni személyt az őt megillető tisztelettől, hódolattól és szeretettől. Eddig az idézet Leroy Edwin Froome, The Coming of the Comforter 40. oldaláról. Ha a Szentlélekre csak mint titokzatos mennyei erőre gondolunk, akkor azt kérdezzük, hogyan tehetnénk szert többre belőle. Azonban, ha isteni személyként gondolunk rá, akkor ezt fogjuk kérdezni, hogyan tehet szert a Szentlélek többre belőlem? A döntő kérdés tehát, mi akarjuk birtokolni a Szentlélket, vagy arra vágyunk, hogy a Szentlélek birtokoljon bennünket? Ellenállunk befolyásának, vagy hajlandóak vagyunk boldog engedelmességgel követni őt? Fel akarjuk használni a Szentlélket terveink megvalósításához, vagy ráhagyatkozunk, hogy ő alakítson át minél inkább Jézus Krisztus hasonlatosságára, és tegyen képessé az ő tervének követésére? Komolyan vesszük, hogy a testünk a Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertünk, és nem a magunkéi vagyunk? Hajlandóak vagyunk-e dicsőíteni Istent azzal, ahogyan élünk?
Róma beliekhez írott levél 5. fejezet 5. verse.
A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk.
Efézus beliekhez írott levél 2. fejezet 18. és 19. verse.
Mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek.
Hogyan kapcsolódik össze a Szentlélek és Isten szeretete? Hogyan hat ez személyesen ránk és az egyházra?
Csak is személyek képesek tudatosan eldönteni, hogy együtt működnek egymással. Arra hívott el Isten, hogy működjünk együtt a Szentlélekkel, aki vezet, miközben egyénileg és közösségileg is átformál bennünket. Ha nem fogadjuk el a Szentlélket, mint az Istenség harmadik személyét, könnyebb lesz figyelmen kívül hagyni, bezárni fülünket a hívása előtt, és megkeményíteni a szívünket az életet átalakító befolyása előtt. Mivel a bűn megrontotta emberi természetünket, és igencsak szükségünk van Isten átalakító kegyelmére, egyáltalán nem szabad elutasítanunk a Szentlélek késztetéseit életünkben. Ha valamire, hát arra van igazán szükségünk, hogy egyre inkább átadjuk magunkat neki. Tehát, ha elismerjük, hogy a Szentlélek isteni személy, aki szeretne felhasználni bennünket, akkor Isten áll keresztényi életünk középpontjában.
Idézet: mi nem tudjuk használni a Szent Lelket. A Szentléleknek kell felhasználnia bennünket. Eddig az idézet Ellen G. White Jézus élete 579. oldaláról. Vajon mit értett ezen Ellen White? Hogyan tud felhasználni bennünket a Szentlélek? Lásd, Filippi beliekhez írott levél 2. fejezet 13. verse.
Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet:
Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: nekem adatot minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Ímé, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.
Olvassuk Máté evangélium a 28. rész 18-tól 20. verséig az újonnan revidált Károli fordításban. Figyeljük meg, amikor Jézus elhívta tanítványait a munkára, és azt mondta nekik, hogy kereszteljék meg a tanítványokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A név szót egyes számban használta, nem többes számban. Görögül anoma. Ez is komoly bizonyíték arra, hogy egy Istenünk van, és az egy Isten három személyű. Halld meg, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Olvassuk Mózes 5. könyve 6. rész 4. versében az újonnan revidiált Károli fordításban. Ahogy már a tanulmány korábbi részében rámutattunk, senki nem kérdőjelezi meg az Atya és a Fiú személyét. Tehát miért kellene bárkinek kétségbe vonni azt, hogy a Szentlélek valóságos személy? A Szentírás szerint magának Istennek a szeretetteljes, gondoskodó és vigasztaló jelenléte munkálkodik bennünk és általunk. Ő a Szentlélek, akinek ez a szerepe. Mennyivel csodálatosabb érzés tudni, hogy a lélek bennünk lakó jelenléte éppen úgy egy személy, mint ahogyan az Atya és a Fiú is az. Igen, ezt nehéz felfogni, de mi ezzel a gond? Ha olyan alapvető dolgoknak a természetét sem értjük, mint a fény vagy a szél, mennyivel inkább igaz az, hogy magának a Szentléleknek a természetét sem értjük teljesen?
Beszélgessünk róla.
Első pont. Tekintsük át az osztályban a szerdai kérdésre adott válaszokat arra vonatkozóan, hogy az igazság egy személy, maga Jézus Krisztus. Mit jelent ez? Miért éppen Jézus az igazság? Hogyan értelmezzük így az igazságot a helyett, hogy csupán tételekben, előfeltételezésekben gondolkodnánk? Második pont. Ellen G. White ezt írta. Idézet. Tudatában kell lennünk annak, hogy itt jár velünk a Földön a Szentlélek, aki éppen annyira személy, mint ahogyan Isten is az. Eddig az idézet Ellen G. White Evangelizálás című könyv 616. oldaláról. Harmadik pont. Gondoljuk végig, hogy ezen a héten milyen vonásait és tulajdonságait ismertük meg a Szentléleknek. Melyek jelentenek különleges vigasztalást számunkra? Melyik jelenti a legtöbbet számunkra? Mondjuk el az osztályban, miért pont azt választottuk. Negyedik pont. Kihez, mihez kötődünk erősebb szálakkal? Egy személytelen erőhöz, vagy egy személyhez? Mi minden következik a válaszunkból?
Gerzsenyi Sándor, csendes szabadító. Közöttünk jár, de halkan lép a lába, és csendben nyitja szóra ajkait. A tűz a nyelvén Isten drága lelke, ki minden népnek szent törvényt tanít. Nem lármáz, nem kiált a harsogókkal, szavát az utcazajban nem leled. Megirgalmaz a pisla gyertyabélnek, s nem zúzza szét a nád, ha megrepett. Kezében sebre gyógyos balzsamírt hord, a hangja béke, szíve szánalom. Szegénynek kincset oszt, dús alamizsnát, mely soha meg nem rostáló vagyon. Jöns megkopogtat minden bezárt ajtót, hogy felkarolja azt, ki elbukott. Legyünk hát csendben, mert átmegy közöttünk, s az itt létéről senki nem tudott.